Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok be, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, Jób könyvéből az 5. fejezet 6. versétől kezdve a 21. versig a következőképpen. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, amelynek szikrái a magasba szállnak. De én az Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul csodás dolgokat, megszámlálhatatlanul. Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre, magasra emeli az alantlevőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége, meghiúsítja a ravaszok terveit, nem alkot kezük maradandót. Saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők tanácsa megdől. Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegényt. Így lesz reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. 6-szor is megmenti a nyomorúságból, 7-szer sem ér veszedelem. Éhínségben megment a haláltól, háborúban a fegyveres kéztől. Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Jób történetét, pontosabban kifejezve magunkat, példatörténetét jól ismerjük. Tudjuk azt, hogy ő egy igencsak példás, vallásos, hívő életet élő családból jön. Ő maga is kiváló hívő ember. Úgy fogalmaz a Szentírás, hogy fedhetetlen. Talán úgy mondhatnánk ma, hogy nincs rajta fogás. Kikezdhetetlen az erkölcse. Igazi példakép. És ezt az embert érik rendkívül súlyos csapások, még felsorolni is borzasztó, 7 fia, 3 leánya hal meg, nem is beszélve a 7000 juhról, 3000 tevéről, 500 pár ökörről, 500 szamáról, na meg a legényekről, szolgákról, szolgáló leányokról, és aztán végül rosszindulatú fekélyek lepik el az egész testét, és tehetetlenségében, kétségbe esésében csak ül a földön, és vakarja magát cserepekkel. Eszembe jut egy nagyon kedves, hívő, hűséges, szolgáló, gyülekezeti tagunk, amikor nagyon súlyosan betegen, hát már haldokolva mondta, hogy látod, Gyuri, hát ez lett a sorsom. Hát sokszor ez az emberek a sorsa, úgy, mint Jóbnak. És közben ott vannak a mennyei jelenetek belefűzve az elbeszélésbe, az első 2 fejezetben. Egy elképzelt párbeszédről van szó a sátán és Isten között. A sátán rágalmazza Jóbot, Isten pedig megengedi neki, hogy próbára tegye Jóbnak a kitartását, hitét, álhatatosságát. Nyilván ez egy műfaj, nem tudhatjuk, hogy hogyan zajlott, vagy hogyan zajlik ma. Próbálja elképzelni az ember a nem látható eseményeket. Nincsen benne dogmatikai tanítás, hogy honnan ered a szenvedés, ki sújt vele. A sátántól jön, az Istentől jön. De azt tudjuk, hogy a sátán engedélyt kér az Istentől. azért itt már van valami arról, amit Luther fogalmaz meg, hogy hát a sátán az Istennek a láncos kutyája, hát azért ő tartja a kezében a dolgokat. De hogy zajlik? Miért történik, ami történik? Nem hiszem, hogy pontos diagnózist fel tudnánk állítani. Pedig ezt próbálja megtenni Elifáz, az a barát, aki beszél a felolvasott igeszakaszban, és próbálja elmagyarázni Jobbnak a dolgokat, próbálja elmagyarázni azt, hogy azért minden okkal történik, nem történik olyan, hogy csak úgy a porból jön valami veszedelem, valami hamisság, valami vész. Az ember saját maga szüli a vészt. Az ember saját maga okozza a bajt magának. És hogyha emiatt megfette őt az Isten, akkor azt mondta, hogy ennek örülni kell. Boldog az ember. Ő megsebez, de be is kötöz. Összezúd a keze, meg is gyógyít. Azt mondhatnánk, vagy mondhatjuk teljesen joggal, hogyha ismerjük a Jóbi történetet, hogy Jób ezen teljesen kiakad. Ezen teljesen kiakad. Hiszen ő úgy gondolja, mondja is, hangot is ad neki, hogy ő nem hiszi azt, hogy Isten az ő valamely bűnéért sújtotta volna ilyen kegyetlenül. Nem hiszi azt, hogy a barátoknak igaza van. Nem hiszi azt, hogy joga lenne az ő egyébként nagyon jó barátainak, akik ugye egy héten keresztül ott voltak mellette, csak úgy csendben, semmit nem szóltak, csak vele együtt gyászoltak. De még nekik sem lenne joguk azt mondani, hogy tudod, a te bűneidnek a következménye ez is ez. Mit kell csinálni ilyenkor? Nem megpróbálni kitisztázni a dolgokat, hogy minek mi a következménye, szétdarabolni az eseményeket, szétdarabolni az embert, hogy mi történt, és miért van abban a szenvedésben, amiben van, hanem csak egyszerűen mellette lenni. Így mondja Jób a 6. fejezetben, a következő fejezetben, hogy baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek. Ha elhagyta is a mindenható félelmét. Ő állítja, hogy nem hagyta el a mindenható félelmét, a felesége annál inkább, hogy tudjuk, hogy ő azt mondja, hogy átkod meg az Istent, és hallj meg. De Jób azt mondja, hogy nem. Hát, hogyha a jót elfogadtuk, akkor a rosszat is el kell fogadni. Mert mezítelenül jöttünk a világra, mezítelenül megyünk el. Tehát ő nem hagyja el a mindenhatónak a félelmét, de azt mondja Jób, hogyha elhagytam volna is, akkor is baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek. Akkor is. Nem kell megérteni, hogy mi miért történt, tudni az észszerű magyarázatot, csak egyszerűen mellette kell lenni. Hát, ugye Elifáz azzal zárja az 5. fejezetet, hogy ezt kutattuk ki, így van ez, hallgass rá, jól jegyezd meg. Olyan kicsit ez, mintha az ember, aki találkozik a szenvedő emberrel, saját maga előtt is bizonygatni akarná, hogy igenis ez okkal történt ez a baj, mert ha nem okkal történt. Ha nem tudom kiszámítani, hogy mikor, mi történik az emberrel, akkor velem is, bármikor, bármi megtörténhet. Félelmetes dolog. És szinte bizonygatják ezek a barátok, hogy na hát jobban, egészen bizonyos, hogy okkal történt ez. Éppen ezért velünk nem történhet, mert mit mond Elifáz? Azt mondja, hogy én azonban az Istenhez fordulok. Istenre bízom ügyemet. Velem ez nem történhet meg. Megkérdeztük az ifi bibliaórára járókat, hogy van-e ma valami hasonló érvelés a mai világban? Találkoznak ezzel? Hát azon nyomban tudták, hogy igen, ez az, amit úgy szoktak kifejezni, hát a karma törvénye. Na ezzel tele van a minden közösségi oldal, tele van a gondolkodásunk. ugye mindig vannak emberek, akiket megbántanak, akiket otthagynak, hűtlenül elhagynak, cserben hagynak, belegázolnak az életébe. És akkor ott van, hogy mindig megfogalmazzák, hogy majd utolér őket a karma törvénye. Majd mindenki azt kapja, amit megérdemel. Mi van-e mögött? Bárcsak végre az Isten végrehajtaná a büntetését a másik emberen, aki engem megbántott. Ez nem az a karma törvénye, ugye, amit a hinduk, a buddhisták ugye, vallanak, hogy az előző életünkben elkövetett bűnökért szenved az ember a következő életében. Ez inkább arról szól, hogy mindenkit utolér a saját végzete, ahogyan bánt az ember másokkal, a végén ő is visszakapja. Szóval mindig azt akarják az emberek, hogy érje utol a bűnös embert a büntetés. De olyat még sohasem olvastam, hogy valaki arról beszélt volna, hogy hát azért szenvedek, mert elhagytam a házastársamat, mert hűtlenül otthagytam a családomat, azért ért engem ez a sok szenvedés, mert utol ért a karmám. Ilyet nem. Úgyhogy érezzük, hogy emögött inkább a bosszú vágy van, hogy őt érje utol. Nekem ilyen bajom nincsen, nekem ilyen problémám nincsen, a másiknak, a többieknek, nekik van. Azért csámcsognak Jóbon, és azért csámcsogunk másokon, mert nagyon félelmetes ez az egész kérdés, hogy megtörténhet bármi, bármikor. Egészen más, amikor valaki saját magára, önként saját magára alkalmazza ezeket a gondolatokat, amiket Eliphaz is megfogalmaz, hogy hát boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg. Ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de meg is gyógyít. Emlékszem egy kedves, hívő, gyülekezeti tagunkra, amikor meglátogattam, általában ő volt, aki engem töltött fel lelkileg, pedig ő volt tolókocsihoz kötve, ő volt rengeteg betegséggel megverve, és ő hát úgy kellett megfogni a székemet, amikor magára alkalmazta a zsidó 12.6-ot, hogy azt mondja, akit szeret az Úr, azt megfenyíti. Megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. És ezt ő saját magára értelmezte, mert azt mondja, tisztelendő úr, mielőtt ez a baj történt volna, én bizony azt mondtam a gyülekezet vezetőinek, hogy nekem nincs időm arra, hogy Bibliát olvassak. Sok dolgom van. A munka, dolgozó nő vagyok, a háztartás, hazamegyek otthon is dolgozó nő vagyok, és nincs időm arra, hogy gyülekezetbe menjek. Nincs időm a templomra. És azt mondja, amikor megsérült a gerincem, és tolókocsiba kényszerültem, akkor hallottam Isten ezt mondja nekem, hogy ugye, most már van időd. Most már van időd Bibliát olvasni. Most már van időd eljönni a gyülekezetbe. És ezt nem olyan keserűen mondta, hanem örömmel átélése, hogy hát tényleg igaz, hát erre kell, hogy időm legyen. Egészen más lett volna, ha én mondom neki, hogy tudod, kedves testvérem, akit fiává fogadott Isten, azt megostorozza. Ugye milyen ronda lett volna? Nagyon ronda lett volna. És abszolút nem építő. Hát valami ilyen az, amikor Eliphaz mondja ezt Jóbnak. Egészen más elmondani a szenvedésnek az okát, hittanórán úgy általánosságban, hogy persze, hogy a szenvedés azért van, mert ez jelzi valamiféle lakmuszpapír, valamilyen indikátor, ami jelzi, hogy a világban baj van, beteg a világ, szüksége van a világnak, minden embernek a lelki orvosra. Ahogyan a fájdalom, a láz jelzi azt, hogy valami nincsen rendben a szervezetünkben, el kell menni az orvoshoz. Ugyanígy a világban tapasztalható bajok, betegségek, nyomorúságok jelzik, hogy szüksége van a lelki orvosra. És ezért kell odafordulnunk. Na de hát miért nem vett véget az Isten ennek a szenvedésnek? Megtehetné. Igen, megtehetné, de mivel bennünk is ott van a bűn, a szenvedésnek az oka, ezért nekünk is véget kellene, hogy vessen. De ő szeret bennünket, és ezért Jézusra vetette a bűneinket, és azt várja, hogy mindenki mindenütt térjen meg, forduljon hozzá. Ezt az utat választotta az Isten. De egészen más az, amikor négy szem közt vagyunk valakivel, és az ő szenvedéséről van szó. Amikor meg kellene érteni, amikor el kellene fogadni az ő nehéz helyzetét, ahogyan Jézus is ezt tette. Hadd tegyek egy kísérletet ennek a megértésére. Egy lelkész megy, súlyos, depressziós hölgyet látogat, így köszönti, önt is köszönhetem? Az asszony lassan felemeli a tekintetét, és rám néz. De nem szól egy szót sem. Az evangélikus lelkész vagyok, és hébe-hóba feljövök erre az osztályra is. Úgy, mondja halkan, és már el is fordítja a tekintetét. Semmit nem érzek, csak ürességet, mondja a lelkész, semmi jelét az örömnek, de az elutasításnak sem. Leülhetek egy rövid időre ön mellé? Ha akarja, hangja rezzenéstelen, a szavai nem érződik agresszió. Ha akarja, mondja ismét. De semmi értelme nincsen. Igen, mégis önnel maradok egy ideig. Ha akarja, de semmi értelme nincs. Szomorú a hangja, tudtára szeretném adni, hogy megértettem a szavait. Ha semminek sincs értelme, akkor az a velem való beszélgetésre is vonatkozik? Igen, pontosan, de maradjon csak, ha akar. Aztán tovább folytatódik a beszélgetés, így mondja az asszony, nem tudok kötni. Nézze, itt minden idős asszony tud kötni. Szégyellem magamat. Nincs már erőm. Teljesen kimerültem. Mindennek vége van. Igen, biztosan fárasztó. Leverő mindig újra kezdeni. Igyekszik, ismét belekezd, a széléhez ér, aztán megint, meg megint nem megy. A legjobb akarattal sem megy. Biztos önnek is erős volt az akarata régebben. Biztos már túl sokat kezdett előről. Egész álló életemben, válaszolja. Ez felőrli az embert. Ha ön is akarja, meséljen egy keveset az életéről. Kétszer mentem férhez, mindketten meghaltak. Nem született gyermekem. Az első férjem az esküvő után egy évvel halt meg. Micsoda? Ez észvesztő. Csodálom, hogy volt ereje újra férhez menni. Biztosan nem azonnal történt. 8 évbe telt. Aztán 15 évig voltunk együtt. És ő is meghalt. Ez már régen történt. És akkor mindig azt mondta magának, hogy újra kell kezdeni, de most nem megy. Igen, így már könnyen eljuthat az ember odáig, hogy azt mondja, az egésznek már semmi értelme sincs. Szeretnék eltűnni, Istenem. Most meglepődöm, mit akar az Istennel mondani? Vádlón hangzik, vagy segítséget kér? Mit ért azon, hogy Isten? Fellázad az ellen, hogy hagyja önt tovább élni? Igen. Nem sokat gondoltam Istenre, mások még remélnek. Nekem már késő, nincs több reményem. Asszonyom, megértem, hogy nem bízik az Istenben. Azt gondolja, hogy bárcsak sohasem gondolt volna rá, és most nem is gondol. Én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy Isten nem ilyen. Ő a tenyerén hordozza önt. Szeretném, ha egyszer ön is megérezné ezt. De ez most semmit nem mond önnek. Én mégis ebben reménykedem erősen az ön számára. Én már nem remélhetek. Ön még igen. Megértem. Önnek már nincs több világosság. Én egyszerűen csak remélem. Maradjunk ez alkalommal ennyiben. És aztán ezzel zárja valahogyan a lelkész, hogy szívesen jönnék megint, de ha ez túl nehéz önnek, mondja csak meg nyugodtan. Igen, jöjjön el újra. Ez jót tesz. De, teszi hozzá, csak ha ön is akarja. Ismét eljövök, nem felejtem el önt, nagy hatással volt rám, a viszontlátásra. Igen, remélem, és köszönöm a látogatását. Rám azt tett nagy hatást ebből a lelki gondozói néhány sorból, amikor elfogadja azt a lelki gondozó, a mellette ülő, szenvedő részéről, hogy ő úgy gondolja, hogy az egésznek nincs értelme. És azt mondja, igen, tudom, hogy nincs értelme, de én akkor is itt maradok maga mellett. Az ember úgy érzi, hogy nem lesz előrelépés, úgy érzi az ember, hogy nem lesz már gyógyulás. A lelki gondozó, a társ, a barát, ha ez így van, én akkor is folytatom. Akkor is itt vagyok. És én azt hiszem, hogy ilyen Jézus. Mi rendszerint úgy gondoljuk, hogy nincs előrelépés, nincs bűnbocsánat, nincsen segítség. Nem értjük a dolgot, hogy mi miért történik, és ő akkor is ott marad mellettünk. Akkor sem hagyja abba a mi lelki gondozásunkat. És újból visszajön. És újból leül mellénk. Mert nem az a fontos, hogy megértsük, hogy mi miért történt az életünkben, hogy fel tudjuk állítani a diagnózist, vagy egy pszichoanalízist tudjunk felmutatni, hogy ez történt, és ez történt, és ebből ez következett, és abból pedig az következett. Ez ennek volt a hibája, az pedig annak volt a hibája. Hanem, hogy eljussunk a bűnbocsánathoz. Eljussunk a bűnbocsánatra, hogy Isten dicsősége legyen nyilvánvalóvá. Úgy, ahogyan emlékszünk a vakon született emberre. Mit kérdeznek a tanítványok Jézustól? A tanítványok azt kérdezik Jézustól, hogy ki vétkezett? Ez, vagy a szülei, vagy más valaki? És azt mondja Jézus, hogy sem nem ő, sem nem a szülei, hanem az azért történt, hogy Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen. Tehát nem azt kell megállapítani, hogy hogyan történt, mi történt, hanem hogy Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen. Hogy Jézus elérjen hozzánk. Társra van szükségünk, ugye mondja Jób, hogy baráti szeretete van szüksége a szenvedőnek, még hogyha elhagyta is a mindenható félelmét, és ez az igazi társ, ez az igazi barát a szenvedésben, Jézus. És azt gondolom, hogy ő is ilyen szépen, lassan mellettünk marad, és segít abban, hogy eljussunk ő hozzá. Imádkozzunk! Urunk, Jézusunk, Köszönjük, hogy te mellettünk vagy. Köszönjük neked, hogy te meghaltál értünk a kereszten. Magadra vetted a mi bűneinket, a mi kétségbeesésünket, félelmeinket is. Köszönjük neked, hogy hozzád mehetünk, és illetve te vagy mindig mellettünk. Köszönjük, hogy megérted azt, amikor úgy gondoljuk, hogy nincs értelme valaminek. Köszönjük, hogy megérted azt, hogyha úgy érezzük, hogy nincsen reménységünk. És köszönjük, hogy azzal, hogy újból és újból eljössz hozzánk, megérintesz bennünket, és mégis számunkra hihetetlenül, felfoghatatlanul, de előre lendítesz bennünket. Kérünk téged, hogy így maradj velünk, áldj meg bennünket. Amen.